500 milliárd forintos villamosenergia hálózati fejlesztés Magyarországon, mire kell és mire megy a pénz. Polgári célra urán dúsíthat Szaúd-Arábia az Amerikával kötött megállapodás alapján, mit szólnak ehhez a térség országai. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
230 milliárd forintra pályázott az E.ON Hungária csoporta, minap megnyílt 480 milliárd forintos uniós villamosenergia hálózatfejlesztési programban, mondta el az Energiavilágnak a cég vezérigazgató helyettese. A forrásokat az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze biztosítja, és a cél a megújuló energiaforrások jobb integrálása, a rugalmas és biztonságos hálózat fejlesztése. Mindemellett a vállalatcsoport 18 milliárd forintot tervez költeni a pályázat másik 53 milliárdos keretű részéből okos villamos energiafogyasztásmérők beszerzésére és telepítésére, ismertette Jamnicki Zsolt. A vezérigazgató helyettes sok más mellett beszélt a hálózatfejlesztés európai kihívásairól, az okokról, a fejlesztési irányokról és tervekről is.
Európa folyamatos kihívások előtt áll. Úgy mondanám, hogy egy bő másfél évtizede, ha visszamegyünk ugye 2011-ig a nukleáris erőművek kivezetés elindítása Németországba, és mondjuk 10 évvel ezelőtt a megújuló és főleg a nap szélenergia óriási robbanásszerű növekedése mind a kontinensen, mind a tengeren. Illetve a harmadik pillér pedig az az, hogy a háztartások, a házak tetején megjelentek az úgynevezett háztartási méretű erőművek milliós számban Európában. És hát ez a hálózat, amely Európában mind a második világháború után került megépítésre, újjáépítésre, az hívjuk úgy, hogy egy passzív infrastruktúra volt, amely nagy erőművektől a fogyasztóig elvitte egy irányba az áramot. És hát ez most ezzel az új termelői kapacitásokkal, amik teljesen mások, ugye egyrészt időjárás függőek, másrészt randomok, tehát nem egy helyen egy nagy, teljes topográfia, tehát egy teljes hálózati átépítést és egy hálózati logikaváltást tettek szükségessé. Ugye mit jelent ez? Ez azt jelenti, ha egy eurót befektetek egy megújuló eszközbe, tehát egy naperőműve, körülbelül 1 eurót kell a hálózatba is befektetni. Ez azt jelenti, hogy Európában 24-ben 33 milliárd eurót költöttek a szolgáltatók a hálózatra, ez megújítás és karbantartás, és egy tanulmány, ami ebben az évben készült, az azt mondta, hogy utolérje magát a hálózat, és ezt a logikát követni tudja, illetve a keresletet és a kínálatot, kínálat alatt azt értem, hogy a betáplálást meg tudja valósítani úgy, hogy nem veszélyezteti az ellátást, lásd Ibériai félszigeten ugye a blackout, vagy más üzemzavarok például Csehországban múlt évben, ez a 33 milliárd euró évente 55 milliárd euróra kell nőjön 2040-ig. Tehát itt arról beszélünk, hogy több mint 20 milliárd eurós növekedésre van szükség, tehát ez egy óriási pénz, és a pénz mellett ez egy óriási műszaki kihívás, mert ezt meg is kell tudni valósítani. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás, ami elindult másfél évtizede, és következő másfél évtized is még erről fog szólni.
Hálózati logika váltást említett, meg lehet azt oldani? Lehet méretezni az átviteli hálózatot azokra a termelési és fogyasztási csúcsokra, amiket most látunk, hogy a decentralizált termeléssel megjelenik nagyon nagy mennyiségű áram kínálati oldalon a lakosság részéről például, vagy mondjuk ugyanez, amikor este már nincsen megújuló termelés, de mondjuk a légkondicionálók működnek, vagyis felvevőként is. Szóval ezekre a jelentős csúcsokra lehet a hálózatot méretezni?
A válasz az az, hogy lehet, de nem szabad. Mert ha megcsináljuk a hálózatot arra, hogy egy évben 1000 órára, 8760-ból csúcsra legyen járatva, akkor a pluszköltség és egy akkora terhet ró az úgynevezett hálózati díjakban a fogyasztókra, legyen az lakosság vagy ipar, ami egyrészt megfizethetetlen, másrészt meg teljesen nem logikus. Tehát itt a legfontosabb dolog az az, hogy a hálózatot hogy tudjuk a legjobban kihasználni. Ugye itt jön be a tárolás, az időszakos tárolás, tehát az akkumulátorok. Az akkumulátorok olyan fajta elhelyezése, amely ezeket a csúcsokat, ezeket a 4-6 órás intervallumokat le tudja fedni. Hát mondok egy példát, egy naperőmű csatlakozása az egy évben körülbelül 18%-osan van kihasználva, maximálisan. Tehát az azt jelenti, hogy 72% ott van szabadon. Tehát ha egy naperőművet építünk, akkor ugye logikus lenne, hogy mellé tegyünk egy tárolót, netán egy szélkereket, és akkor mindjárt ez a úgynevezett kihasználtság, ez föl fog menni, hát mondjuk közel 40%-ra. 100%-ra soha nem fog fölmenni, mert hogy az egy zsinór erőmű lenne, ami ugye 0-24-ben termel mondjuk egy atomerőmű. De ezt lehet ezen javítani, és a 18 és a 40% között, ha ezt felszorozzuk azzal a számmal, amennyi naperőmű már most van Európában, vagy akár Magyarországon, akkor itt komoly milliárd eurókról beszélünk, amit megspórolunk, és komoly milliárd eurókról beszélünk, ugye, amit nem kell kifizetni majd egyszer a fogyasztóknak a sok év alatt. Tehát ez megoldható, de ezt nagyon jól kell tudnunk megtervezni, mert ugye két dolog lehetséges, az egyik, hogy túlterhelem a hálózatot, ugye akkor fölmegy a feszültségszint, ugye erre sok-sok panasz szokott érkezni, a másik pedig visszakorlátozom azt az erőművet, magyarul kikapcsolom, akkor meg ugye aki megszámolja egy kockás papíron, hogy a befektetése mikor térül meg, ha elkezdi sokat lekapcsolgatni, akkor valószínűleg ki fog tolódni, és pláne ha a bank finanszírozza, a bank se lesz ugye emellett túl boldog. Tehát itt azt gondolom, hogy minden szereplőnek ebben együtt kell tudni működni, hogy a legoptimálisabb műszaki megoldás és a legoptimálisabb hálózat szervezést hajtsuk végre.
A magyarországi rendszer milyen állapotban van? Beruházás igényesebb, mint a nyugat-európai?
Hát egyrészt a magyarországi rendszer, és most az E.ON rendszeréről beszélek, ez a legnagyobb rendszer Magyarországon, 88 ezer kilométer hosszúságú, megbízható állapotban van. Mit jelent a megbízható állapot? Ezt lehet mérni, és mérjük is, mérni is kell a hatóság fele. Ez azt jelenti, hogy mennyi az a perc, ami egy nem tervezett üzemzavarokból összejön éves szinten, tehát az említett 8760 órából, mennyi az, ami kimarad, magyarul nem működik a hálózat egy adott ponton, ez 50 perc. Ez körülbelül 5-8 éve még 250 perc volt, tehát ez Európa szinten is ez az 50 perc dobogós helynek minősül, de ezt félretéve ugyanúgy kell fejlesztenünk a hálózatot, mint Európában. Nem mondanám, hogy itt kevesebbet vagy többet kell beruházni, ez mindig attól függ, hogy a úgynevezett megújulók típusa, a megújulók aránya egy adott hálózaton, és egy adott hálózatnak ugye nem is biztos, hogy országosan mérjük, tehát hogyha például vegyük a Közép-Magyarországot, Közép-Magyarországon és Észak-Nyugat-Magyarországon a lakossági napelemeknek a száma arányosan több, mint mondjuk Kelet-Magyarországon. Tehát itt másképp és többet kell beruházni a hálózatban, és itt nagyon fontos megemlíteni a digitalizációt, tehát az adat alapúságot. Az adatok, a szenzorok és a digitális megoldások nagyban tudják javítani a hálózatnak a kihasználtságát és a hálózat megbízhatóságának a növelését. Mire gondolok itt? Például egy hibahelynek az azonnali megállapítását egy távérzékelővel, ott egy adott átkapcsolás végrehajtásával ez a kimaradás mondjuk 5 másodperc. Régen ez úgy működött, hogy ki kellett menni, meg kellett keresni, meg kellett nézni, lehet, hogy egy óra volt.
A 88 ezer kilométer hálózata, a hazai hálózatot nézve, annak mekkora része, hány százaléka, illetve hány fogyasztót szolgálnak ki önök idehaza?
Több mint 3 millió fogyasztót szolgálunk ki idehaza, és ez a magyar hálózatnak több mint 50%-a.
Hol vannak a szűk keresztmetszetek? Mi az, amivel a legnagyobb probléma van, vagy a legnagyobb fejlesztési igénye van? Maradjunk az E.ON hálózatánál természetesen.
A szűk keresztmetszetek mindenképpen a helyi trafókörzetek, tehát ugye több olyan úgynevezett blokkolt körzet van, mert oda már nem lehet föltenni napelemet, mert ha föltennék, akkor a standard hálózati feszültség 273%-ra menne föl, tehát ezek az úgynevezett kisfeszültségű lokális rendszerek. Ugye itt olyan transformátorokat lehet és kell majd beszerelni, amelyek szabályozható transformátorok. Ugyanígy a középfeszültségű hálózatnak a átalakítása, nagyobb kapacitásra való cserélése, és az ezekhez kapcsolódó ugye komolyabb regionális alállomásoknak a kapacitás bővítése, és ahogy mondtam, digitalizációja, hogy ezeket az ingadozásokat a legnagyobb mértékben és a leghatékonyabban tudják kezelni, illetve tudják csökkenteni. Illetve hát vannak 120 kV-os hálózataink, ugye ezek már a majdnem gerinc hálózatok, mert a gerinc hálózat ugye az az átviteli hálózat. Ott is vannak olyan vonalak, amelyeket meg kell újítani, ki kell építeni, például a Észak-Dunántúlon is vannak ilyenek Győr közelébe. Most pedig az új kormányzati bejelentés alapján is ugye valószínűleg az új szélerőmű csatlakozásoknak egy komoly része abban a régióban fog megvalósulni, mert ugye ott nagyon jó szélcsatornák vannak.
Az Európai Unió mire ad támogatást? Milyen fejlesztéseket ösztönöz?
Az Európai Uniónak van az úgynevezett helyreállítási és ellenálló képességi eszköze, ez ugye rövidítve az RRF2, ebből Magyarországnak megítéltek 486 milliárd forintot a villamos energiahálózat fejlesztésére, és a magyar kormány ennek az összegnek a nagy részét a megújulók rendszer integrációjára szeretnék, hogy fordítsák az elosztóhálózat tulajdonosok és üzemeltetők. Ugye ebből az összegből 230 milliárd forintra pályázott az EON, és azt vállaltuk, hogy 2030-ig, amíg ezt a pályázatot, vagy hát ezt a eszközben levő pénzt el kell költeni, és a beruházást megvalósítani, hogy több mint 2300 megawatttal bővítjük, növeljük az elosztóhálózatunk kapacitását, tehát ezt lehet mondani, hogy ez a vas része, de a 2300 megawatt bővítése nem csak vas, hanem azok a szenzorok, azok a digitális adatalapú megoldások, amik ezt a 2300 megawattot nem megtöbbszörözik, hanem sokkal rugalmasabbá teszik egy adott körzetbe, illetve idézőjelben országosan. Ugye a 230 milliárd forint az nagyon sok pénznek tűnik, de nem annyira sok pénz, ha úgy vesszük, hogy az EON cégcsoport az elosztó hálózataiba évente 150-170 milliárd forintot költ el. Tehát ez azt jelenti, hogy egy másfél évnyi költés sincs. Tehát ilyen összegek mennek a hálózatba évente, és ez a 230 milliárd forint azért nagyon fontos, mert a költések a hálózatba ugye az milyen forrásokból valósul meg. Egyrészt a hálózati tarifából beszedett díj, másrészt pedig a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott, mondjuk úgy, hogy plusz pénzeszköz, ez lehet saját tőke, vagy hitel, és ez a harmadik külső forrás, mint az EU forrás, ez azért nagyon fontos, mert ebből a forrásból származó értéknövekedés a hálózatba, tehát beépített eszközérték, az nem kerül bele a tarifába, tehát nem kerül az úgynevezett rendszerhasználati díj plusz nyomás alá. Mert mindig, amikor plusz pénzt beteszünk, a megtérülőn felül, ugye az értékcsökkenésen felül, az hálózati tarifa nyomást okoz. Ez az eszköz, ez ebből a szempontból is nagyon pozitív, mert nem lesz idézőjelben költségnyomás a tekintetbe, hogy növekednének a díjak a fogyasztók számára.
Egyébként mit prognosztizál? A következő években mennyivel kell növelni a hálózatfejlesztésre költött pénzeket ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani, akár a megújuló termeléssel, akár pedig a növekvő energiaigénnyel? Milyen előrejelzések vannak akár 2030-ig, 2035-ig, 40-ig?
Hát egyértelműen növelni kell. Ez mindig attól függ, hogy mekkora plusz megújuló kapacitás, illetve fogyasztási igény, új bekapcsolás jelentkezik. Én azt mondom, hogy ha az Európai Unió átlagát és ezt a 2024-es tanulmányt idéztem, akkor közel 50%-kal kellene növelni minden országban legalább az éves költéseket. Na most egy nagyon érdekes fenomenon van, mert az Európában energia végfelhasználásból 23%-on stagnál körülbelül a villamos energia felhasználás. Pont múlt hét pénteken publikálta az Európai Bizottság, hogy az elektrifikációt növelni kell, hogy nem csak a fosszilis energiahordozók kivezetése miatt, hanem az energiafüggetlenedés is egy fontos szempont, ezt 43%-ra kívánják növelni 2040-be. Tehát ez a 20%-os növekedés, ez azt jelenti, hogy még több valószínűleg pénz kell az elosztók, a rendszerüzemeltetők tegyenek a hálózatba. Itt nagyon fontos megjegyezni azt, amit az elején is mondtam, hogy a pénzeszközöket a legjobb helyre és a legkisebb költség elvével kell elkölteni a legnagyobb kihasználtság miatt, mert különben a hálózati rendszerhasználati díjak és tarifák olyan szinten fognak nőni, amelyek valószínűleg a megfizethetőséget fogják megkérdőjelezni. És egy nagyon furcsa dolog, ugye akkor lesz olcsóbb az egész, ha az elosztott mennyiség ugyanebben a mértékben nő. De amikor saját magamnak otthon vagy egy ipar a kerítésen belül megtermeli az energiát, mert hogy neki igazán olcsó legyen, ugye az nem kerül bele a hálózatba. Attól még megtermelt energia, csak ugye nem segíti a hálózatnak a maximális kihasználtságát, ami idézőbb a legolcsóbbá tenni, mert a hálózat karbantartása ugyanannyiba kerül a nulla kihasználtsága, meg ha 100%. A külső finanszírozásnak és az Európai Uniós finanszírozásnak van még egy lába, az úgynevezett okosmérők telepítése. Az okosmérők telepítésére az RRF 2 eszközben pályáztak az elosztók, köztük az EON elosztói, és reményeink szerint ezzel a pályázattal 18 milliárd forint újabb közel 320 ezer okosmérőt tudunk telepíteni a meglevő 600 ezerhez. Tehát ez azt jelenti, hogy 50%-kal tudjuk növelni az okosmérőink számát 2028 végéig, ami azt jelenti, hogy még pontosabb adataink lesznek az ügyfelekről, még jobban be tudjuk határolni, illetve előre tudunk látni akár egy hibának a kialakulását, ezáltal a hálózat minőségét és az ügyfél elégedettséget is tudjuk növelni.
Jamnicki Zsoltot, az EON Hungária ZRT vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Az egyesség egyik része az atomenergia békés célú felhasználásáról szól, míg a másik eleme egy kétoldalú nukleáris biztonsági egyezmény. Ráadásul szerepel benne, hogy Szaúd-Arábia urándúsítási kapacitáshoz juthat polgári célú nukleáris programja számára. Enrózsa Erzsébet egyetemi tanár, közel-kelet szakértő szerint ez könnyen nukleáris fegyverkezési versenyhez vezethet a térségben. A riporter Exterde Tibor.
A nukleáris program az nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek atomfegyvere van, vagy annak a megszerzésére törekszik. Nálunk is működik Paks, és nem merül fel ez a téma. Másodszor viszont arra kell talán emlékezni, vagy gondolnunk, hogy már Donald Trump első elnöksége alatt, amikor Donald Trump a kormányzatának sikerült Izrael és 4 arab állam között úgynevezett Ábrahám megállapodást létrehozni, ami hát elsősorban Izrael elismeréséről szólt bizonyos juttatások ellenében. Bár ekkora nagy öröm az lett volna, hogyha sikerül a szaudiakat rávenni, hogy kössenek ilyen megállapodást Izraellel. Na most a szaudiaknak akkor 3 követelése volt, és ezeknek az egyike volt az, hogy ők egy civil célú nukleáris programot szeretnének indítani, és ehhez kellett volna az Egyesült Államok támogatása. Na most ezt akkor nem sikerült elintézni, ráadásul ugye a szaúdiaknak a követelése összekapcsolódott a palesztin államiság követelésével is, vagy az afelé legalábbis hatékony lépések megtételével, erre nem került sor. A Biden elnökség alatt ugyan folytatódtak időről időre ezek a tárgyalások egy szaúdi nukleáris programról, de nem történt semmi, és végül is most jutottak el oda, hogy akkor az Egyesült Államok beleegyezett, hogy külön választja a palesztin államiság kérdését és a szaúdi nukleáris program kérdését, és akkor most megállapodtak Szaúd-Arábiával. Csak több probléma van. Az arab országok közül a Perzsa-öbölben egyedül az Egyesült Arab Emírségekben működik egy 4 blokkból álló erőmű. Ott azonban az volt a feltétel, hogy cserébe hozzájárul a fogadó ország, ebben az esetben az Emirátusok ahhoz, hogy akár váratlanul is nagyon szigorú nemzetközi ellenőrzések történhetnek meg. A másik pedig az, hogy nem történik urándúsítás az ország területén, hanem a fűtőanyagot kapják, és a kiégett fűtőelemeket elszállítják. Na most az a hír, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utóbbi feltételt, ezt most kihagyják a szaudiakkal történő megállapodásból, ami hát több szempontból is aggályos. Az egyik az, hogy Mohammed bin Salman, szaudi trónörökös több alkalommal is kijelentette, hogy ha az öbölben szemben levő Iránnak atomfegyvere lesz, vagy kiderül, hogy nukleáris programot folytat, akkor bizony Szaúd-Arábia is megindul a nukleáris fegyverkezés irányába. Na most ez ugye eddig nem teljesülő feltétel, a másik pedig az, hogy elindulhat egy olyan fegyverkezési verseny, az egész térségben nukleáris fegyverkezési verseny, ami beláthatatlan következményekkel jár.
Hogyan fogja ezt a kérdést kezelni Izrael? Korábban ezt a kérdést úgy kezelte, hogy repülőgépeket indított és bombázott.
Hát ez itt a másik nagy kérdés, mit fog ehhez szólni Izrael? Határozottan ellenzi azt, hogy egy ilyen program elkezdődjön, hiszen ugye önmagában a nukleáris technológia az kettős felhasználású civil célra is használható, és emelt katonai irányba is. Szinte biztos vagyok abban, hogy Izrael nagyon erősen fel fogja emelni a hangját ez ellen a megállapodás ellen.
Erózsa Erzsébet egyetemi tanárt, közel-kelet szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!